Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, advent első vasárnapján, Isten tiszteletünk kezdetén dicsőítsük a mi Urunkat énekszóval fennállva. A 301-es számú dicséretet énekeljük, a 301-es dicséretnek az első versét, így kezdődik, új világosság jelenik. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel a 316. számú dicséret, 312-es dicséretünket énekeljük. A 312. dicséretnek mind a négy versét, adventi ének, várj ember szíve készen. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapra eső kérdésfeleleteit.
48. úrnapja, 123. kérdés. Melyik a második kérés? Jöjjön el a te országod. Azaz, úgy igazgass minket igéddel és lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd meg és növeld anyaszent egyházadat, pusztíts el minden ördögi mesterkedést, ellened lázadó hatalmat és minden gonosz tervet, amelyet szent igéd ellen szőttek, míg végre kiteljesedik a te uralmad, amikor te leszel minden mindenekben.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk a Lukács szerinti evangéliumban, az evangéliumnak a harmadik részében, a harmadik résznek az első 23 versét olvasom, kicsit hosszabb ez a szakasz. Kérem, hogy helyünket elfoglalva hallgassuk végig. Lukács evangéliuma harmadik részében így kezdődik a megnevezett rész. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Judea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Itúrea és Trakonitis tartományának negyedelmes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédének könyvében, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden szakadékot töltsetek fel, és minden hegyet és halmot hordjatok el. Legyen a görbeút egyenessé, a göröngyös simává. És meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta. Viperák fajzata, ki figyelmeztet titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fe, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. Sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy megkeresztelje őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont azt felelte, senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus? János így válaszolt mindenkinek, én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarúja szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét, a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet a testvére feleségéért, Heródiásért, és minden gonosz tettéért, Heródes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég. Leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Jézus mintegy 30 esztendős volt, amikor elkezdte működését. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádságban válaszoljunk Isten hívó szavára. Mennyei édes atyánk, a Jézus Krisztus által, téged dicsőítünk, aki nem csak teremtettél mindeneket, hanem minket, embereket megmentettél a bűnnek a következményétől, megmentettél az örök haláltól. Urunk, téged dicsőítünk, aki életet adtál nekünk, sőt, azt ígérted, hogyha hiszünk benned, és elfogadjuk Krisztust Urunknak, akkor örök élettel is megajándékoztál bennünket. Hálatelt szívvel állunk meg előtted, hiszen tudjuk, hogy milyen nehézségek vannak, de azt is, hogy mennyi adomány jött tőled, mennyi áldás származott tőled, mennyi megmentetés, meghallgatás, nehézségek és küzdelmek között, és ott álltál mellettünk, és ma is ott állsz mellettünk, nem hagysz el, meghallgatod az imádságainkat. És olyan jó, Urunk, újra és újra megtapasztalni, hogy miközben egyre sötétebbek a napok, egyre rövidebbek, mégis a világ világosságának az ígérete az, amely hangzik, és amely emlékeztet bennünket arra, hogy elküldted az Úr Jézust értünk. Köszönjük, hogy te akarsz készíteni erre az ünnepre, köszönjük, hogy egybegyűjtöttél bennünket, hogy téged dicsőítsünk, rád figyeljünk, s a te kegyelmedben részesüljünk. Jézusért, atyánk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 164. dicséretnek az első versét énekeljük, és miközben a 164. dicséret első versét énekeljük, a gyermekeknek ajánljuk szeretettel a gyermekisten tiszteletet, amely a gyülekezeti teremben, a templomszint alatt kezdődik. Tehát a gyermekisten tiszteletre várjuk a gyerekeket, ahol már az adventi, illetve a szentesti műsorra is készülnek. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a felolvasott szakaszban, amiből most egy verset újra olvasok. A Lukács evangéliuma 3. részének a 4. versét, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Ha Lukács evangéliumának az elejére tekintünk, akkor azt látjuk, hogy Jézust megelőzi keresztelő János. Korban is megelőzi, hiszen azzal kezdődik, hogy Erzsébet és Zakariás, ő kapja először, illetve ő kapja ezt az üzenetet, idős korára Isten gyermeket ígér nekik, gyermeket kaphatnak. És aztán utána következik Jézus születésének az ígérete, aztán egyikük, majd másikuk megszületése, és igyanígy azzal kezdődik Jézusnak a munkássága, az előzi meg, hogy keresztelő János kezdi el a saját feladatát. Ez nem csak a Lukács evangéliumában van így, hanem minden evangéliumban. Keresztelő János az, aki elindul, ő az, akit Isten lelke indít, hogy szólítsa meg azokat, akik Izraelben élnek, Izrael népének a tagjait. Úgy tekintünk Jánosra, mint aki próféta, az utolsó próféta az ószövetségi értelemben, hiszen egyrészt ugyanúgy, ahogy a próféták ugyanúgy él, viselkedik, sőt, hát még a megjelenésével is aszkétikus megjelenése van, emlékeztet a régi prófétákra, ugye tudjuk, hogy tevesző ruhát visel, bőrövet a testén, sáskát és erdei mézet eszik, tehát itt kiderül, hogy ő nem egy olyan ember, aki szépen öltözik, vagy a testét kényeztetné, még az ételekkel sem, hanem a legegyszerűbb módon éli meg ezeket a dolgokat. Az egész élete arra mutat, hogy milyen szolgálatra van elhívva. Mint proféta szólal meg, és ez a profétai hang olyan, amit sokan meghallanak, és kimennek a pusztába, a Jordán folyóhoz, és megkeresztelkednek az ő hívó szavára. Ugye itt egy picit tegyük rendbe ezt a helyzetet, mert magyarul itt is azt mondjuk, hogy keresztelő János, meg hogy megkeresztelés, és mindannyian, rögtön mindenki egyrészt ugyanarra a keresztelésre gondol, ami nálunk a templomban van, illetve arra azt gondoljuk, hogy valami köze lenne a kereszt szóhoz. Valójában ez csak egy magyar nyelvi sajátosság, ami a problémát okozza, mert igazából János nem keresztelő János szó szerint, hanem bemerítő János igazából. Tehát szó szerint ezt jelenti az, ami az ő neve, hogy bemerítő János, és nem megkereszteli azokat, hanem bemeríti a Jordán folyóba. Egyébként ugyanez a szó szerepel a mi, tehát a Jézus által adott feladatra is, ott is a bemerítés szó szerepel. Hát ez egy kicsit ilyen teológiai probléma is, de gyorsan túl leszünk rajta. Tehát igazából keresztelő János, amikor hívja azokat, akik ott vannak, akkor az a hívás és az amiben elhangzik, tehát az az ő feladata, hogy bűnbánatra hívja a népet, és a bűnbánat keresztségével keresztelkednek meg, vagy hát merítkeznek be. Valahol ez jelképezi azt, hogy újjászületnek mostantól Istennek, élnek, szeretnék a bűnt lemosni a testükről, egy új emberként Istennek tetsző életet élni. Bizonyos tekintetben a mi keresztségünknek is van ehhez hasonlósága. Azonban, amit a kereszténységben utána történik, tehát Jézus követésében, az a keresztelés, az már arra emlékeztet bennünket, hogy Krisztus áldozata által van üdvösségünk, tehát ezért is nevezzük ezt a sákramentumot, vagy általában is a sákramentumokat látható igének, hiszen ki van ábrázolva, mint ahogy látható ige az úrvacsora is, már ott látható az urasztalán, a kenyér csak le van takarva, és a bor a kehelyben, ami szintén Krisztus testére és vérére, az ő áldozatára, a megváltásra emlékeztet bennünket. Tehát ugyanígy a keresztséggel is ez a helyzet. Itt János esetében még nincsen szó erről a megváltásról, hiszen időrendben sem lehet szó. Viszont egy megújulás, egy újrakezdés, nem is János találta ki egyébként ezt a fajta formát, ez egy meglevő forma volt már akkor, csak ő is alkalmazta, és később a Krisztus követők is, Jézusnak a tanítványai is ugyanígy alkalmazzák. Ez egy olyan forma, amely kifejező minden tekintetben, és jól értették az akkoriak, jól látták az akkoriak. Tehát így indul el Jézusnak a munkássága, hogy mindig megelőzi Jánosnak a fellépése, akit mi most már nevezzünk így, hogy ne bonyolítsuk, keresztelő Jánosnak nevezünk. Miben áll ez a munkásság? Én számomra az első ilyen üzenet, hogy rámutat János az ő felszólalásában, vagy megszólalásában arra, hogy bizony van ítélet és van bűn. Tehát Ez az első, ami a hívásra, ami a meghívás, hogy van bűn és van ítélet. És hogy pont azért van szükség arra, amit ő tesz, mert egyrészt közeledik az idő, amikor számot kell adni. Itt egy kicsit nyilván Jézus megjelenésével nem ez történik majd, hogy azonnal számot kell adni, hanem Jézus is beáll ebbe a sorrendbe, és ő is megtérésre hívja az embereket, még ott is lehetőség van arra, hogy változzanak a dolgok, de hogy Jézus eljövetelével mindenképpen betelik az idő, és közeledik az az idő, amikor számot kell adni. A bűnre és a ítéletre utal, amikor ő megszólal, és azt mondja, hogy viperák fajzata kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. A fejsze pedig már ott van a fák gyökerén. Tehát, hogy a sürgetés ott van benne, hogy bizony van olyan helyzet, amikor számot kell adni. Van ítélet, és van számadás. És ez egy nagyon fontos része az Ószövetségnek és az egész bibliai gondolkodásnak, hogy az embernek a helyzete az olyan, ami bűnben van. Mégpedig Ádám és Éva bűn esete, illetve engedetlensége folytán az embernek a helyzete a bűnnek a helyzete. És ebből valamilyen módon ki kell lépni. Ugye az a alapelgondolás sokszor, hogy úgy élünk, hogy hát élünk, aztán majd vannak jó cselekedeteink, meg vannak rosszak is, azért a legtöbben belátjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, azért ezt sokan felismerik, nem tudom, hogy mindenki, de azért sokan felismerik, hogy vannak hiányosságaink, hibáink, de ugye azt már kevesebben látják meg, hogy igazából az összes ilyen probléma, ami ott van az életünkben, Isten mércéjén, ez azt jelenti, hogy nem fogunk kegyelmet kapni. Tehát nem arról van szó, hogy teszünk jót és rosszat is, és hát ha majd ott a mérleg jó irányba billen, majd igyekszünk, és akkor rakosgatjuk a jó cselekedeteket, meg a rossz cselekedeteket, és hát ha több lesz a jó. És ugye azért az ember megnyugtatja magát, hogy vannak nálam rosszabbak is, nem? Tehát azért a legtöbben ezt így el tudjuk mondani, hogy vannak rosszabbak is, de jó, hogy én nem vagyok olyan rossz. Tehát ez körülbelül ilyen, mint a farizeus, amikor imádkozik a templomba, hogy elmegy a farizeus imádkozni, meg elmegy imádkozni a vámszedő, és a farizeus a templom közepén mondja, hogy Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, mert én ezt csinálom, ő meg nem. A vámszedő pedig hát veri a mellét, és mondja, hogy bocsáss meg nekem bűnösnek. Hát kedves testvérek, néha mi ilyen farizeusok vagyunk inkább, vagy csak ritkábban a másik, akik úgy gondoljuk, hogy hát jó, hát van hibánk, de azért vannak hibásabbak is, igaz? Tehát körbenézünk a világban, mennyi rossz ember van. De a helyzet az, vagy a probléma az, hogy nem így működik a dolog, hanem úgy működik, hogyha egyet is hibáztunk, az már elég arra, hogy rossz irányba billenjen a mérleg, szóval esélytelenek vagyunk ennek a mérlegelésével. És ezért is jön el az Úr Jézus, és helyettünk meghal, ami bűneinknek a büntetését magára veszi, azért, hogy ne ilyen cselekedetek alapján történjen meg az ítélet, hanem hát az ítéletet azt ő viseli el a bűnökért. És ez az, amivel minden kezdődik, ez nélkül nem értjük meg az összes folytatást, nem értjük meg, hogy mi értelme van Krisztus áldozatának, ha nincsen miért az az áldozat. Ha nincsenek bűnök, akkor Jézus feleslegesen halt meg. Vannak olyan vallási irányzatok, akik azt mondják, hogy hát ez inkább csak olyan jelképes volt, itt az engedelmességet mutatta be, de nem biztos, hogy arról van szó, hogy a bűnök, a mi bűneink miatt, hanem hát az valami más. Pedig itt elég egyértelmű, hogy ezzel van a fő probléma. Tehát van bűn, van ítélet. És hát nyilván sok válasz van erre, hogy ne kelljen szembesülni az embernek ezzel a helyzettel. Az egyik válasz például az, hogy azt mondják, hogy nincs Isten. Mert ha nincsen Isten, akkor ugye nincs ítélet se. Ez egy jó felmentés. Akkor innentől kezdve ugye azt csinálunk, amit akarunk, innentől kezdve minden etikai kérdés relatívvá válik, hiszen hogyha a végén nem kell megállnom az Isten ítélőszéke előtt, ahol már nem lehet se jó ügyvédet szerezni, illetve egy van egy jó ügyvéd, azért van, az Úr Jézus, de nyilván, ha ő nem áll rendelkezésre, mert nem foglalkoztam vele egész életemben, akkor nem áll rendelkezésre, hanem akkor a magam dolga van. Tehát ha nincsen ítélet, akkor azt csinálom, amit akarok, akkor nincsenek szabályok, vagy hát ha vannak, akkor mondjuk odáig eljutunk, mert azért vannak jó érzésű emberek, hogy mindenki azt csinál, amit akar, ameddig másokat ez nagyon nem sért. Tehát nagyjából mondjuk ez a jó érzésű embernek a kategóriája. Persze az is egy érdekes kérdés, hogy mennyiben sérthet ez másokat, de nem menjünk bele, mert úgyis teljesen mindegy igazából, mert nekünk nem ez az alapunk, hanem nekünk az alapunk, hogy Krisztusban van az üdvösség, és hogy szükségünk van erre a kegyelemre mindannyiunknak. És van persze még egy megoldás, nem mindenki jut el odáig, hogy azt mondja, hogy nincs Isten, sokakban azért mégiscsak van valami aggodalom, és akkor azt mondják, hogy hát van, de nem olyan, ahogy a papok tanítják, meg nem olyan, ahogy a Bibliába írták, hanem olyan, ahogy én azt kitaláltam. Tehát ugye ez a B-verzió, mert hogyha nem a kijelentés alapján mondjuk meg, hogy milyen ez az Isten, akkor olyan, ahogyan én a magam módján híve elképzeltem, akit úgy formálok a magam képére, és akkor ott megint megnyugszok, hogy nincsen semmi baj, rendben vagyok. Nagyon keményen szólal meg ez az ítélet, hogy igenis a bűnöknek van következménye, és a mi bűneinknek van következménye, és ezt nem lehet megúszni. És ezt értik meg az ott levők is, és rádöbbennek, ezzel szembesülnek, és ezért is szeretnének megszabadulni ettől a következménytől. Szeretnének a bűnnek a következményétől megszabadulni. Talán ebben más a mi korunk az akkorinál, hogy az emberek megpróbálják a bűnt nem letagadni, hogy nem is én voltam, nem is csináltam, hanem hogy ugye az egészet valahogy elkenni. Az akkoriak, amikor ezzel szembesültek, megdöbbennek, és azért akarnak bemerítkezni, mert meg akarnak szabadulni ennek a következményétől, másképp akarnak élni. Látják, hogy ez így nem mehet tovább, hogy ezen változtatni kell, mert ezt nem lehet így túlélni, az Isten ítélőszéke előtt így nem lehet megállni. A mai világunk valahogy olyan, hogy ezt nem lehet, erről nem lehet beszélni, ez nem olyan dolog, amelyiket jó hallani. Úgyhogy kedves testvérek, hogyha olyan irányzattal találkoznak még a kereszténységen belül magukat keresztényeknek, mondóknak, és ahol a Krisztus áldozata nem a bűnbocsánatról szól, és a mi bűneinkről, ott jobb óvatosnak lenni, mert vannak ilyen tanítások is, ahol ez eltűnik, pedig hát ez az, ahonnan indul az egész történet, és ahonnan értelmezhető az, hogy mi Krisztusnak a követői vagyunk, hogy Krisztuséi vagyunk. És ez az első, ami számomra ebben a jánosi küldetésben különösen is fontos. Az, hogy határozottan kimondja, hogy szükség van a rendezésére a bűnnek, az ember helyzetének, és a második pedig a folytatásban az, hogy túlmutat a farizeusoknak a tanításán. Itt vagy túllép ezen, és ez már Jézusi irányba is megy. Miről van szó? A farizeusok úgy gondolják, és a törvénytudók, hogy a törvény megtartásával lehet rendezni ezt a bűnkérdést. Tehát, hogyha betartunk bizonyos szabályokat, és még esetleg azokat némileg bonyolítjuk, és még meg is magyarázzuk, hogy mit és hogyan kell csinálni, akkor ez rendezi az embernek az életét az Istennel kapcsolatban. Bizonyos tekintetben így is indul az Ószövetség, hiszen Isten törvényt ad a népének, szabályokat ad, és ezekben a szabályokban benne vannak a kultuszra vonatkozó szabályok is, hogy ha valaki bűnt követ el, milyen áldozatot kell bemutatni. Azonban ez egyrészt úgy történik, hogy folyamatosan újra és újra be kell mutatni ezeket az áldozatokat, illetve a másik ilyen probléma, hogy ott is bizony pont a farizeusi gondolkodás az, amelyik valahol a lényegről a törvény felé, a lélekről a betűk felé viszi el az értelmezést. Tehát, hogyha betű szerint betartottam azt a szabályt, akkor rendben vagyok. De lehet, hogy a szívem szerint ezt nem tartottam be, és ez egy kicsit már a Jézusnak a törvény magyarázata irányába mutat, amit a hegyi beszédben mond el, ugye amikor azt mondja, hogy ha azt mondtad a fele barátodnak, hogy bolond, akkor már olyan, mintha megölted volna. Tehát, hogy mi volt a szívedben, ha gyilkos indulat van a szívedben, akkor te gyilkos vagy. Tehát, hogy értjük, hogy nem arról van szó, mert hát ha valaki rosszat gondol a másikról, hát legalábbis egyenlőre nincs az a bíróság, amelyik elítélné ezért. De Isten előtt ez nyilvánvaló, tehát ott nem tudunk felmentést kapni, vagyis azt látjuk, hogy nem a törvény betűjére kíváncsi, és nem, ez nem azt jelenti, hogy Keresztelő János innentől kezdve nem azt mondja, hogy nem kell megtartani a törvényt, csak azt mondja, hogy az kevés. Mi van a szívedben? Mit gondolsz? Hogyan fordulsz Istenhez? Hogyan fordulsz a fele barátodhoz? Tehát a törvényben nincsen olyan, hogy akinek, hogy a ruháját az embernek oda kell adni. Tehát itt olyan szeretetről van szó, olyan gondoskodásról, amiben nyilvánvalóan túllép a törvénynek a szabályain. Azt mondja, hogy legyen bennetek egy másfajta indulat. Tanuljatok meg másképp gondolkodni. És hát ez mindenképpen abba az irányba mutat, amit Jézus is tanít a későbbiekben, hogy Istennek akarjunk tetszeni, és az Isten akaratának igyekezzünk megfelelni. Tehát ne csak azt nézzük meg, hogy mi az, ami szó szerint megfelel, hanem azt, hogy mit akart Isten ezzel mondani. Mi volt ezzel a célja, és ezt igyekezzünk megcselekedni. Tehát János itt túlmutat ezen. Nyilván nem is a farizeusok közé tartozik János. Most itt a farizeusok mindig egy negatív kifejezésben szerepelnek, azért ne felejtsük el, hogy ők voltak abban az időben azok, akik Izrael vallásos elitjének a tagjai voltak, akik a törvényt igazán be akarták tartani, akik igyekeztek mindenben megfelelni azoknak az elvárásoknak, amik ott vannak a Bibliában. Tehát mi mindig szidjuk őket, de azért ott volt egy elég komoly elhatározás és egy komoly teljesítmény, csak ugye ők azt nem tudták, hogy a teljesítmény nem elég, mert Krisztus áldozata által lehet üdvösség, különösen Krisztus után, tehát ez volt az ő nagy tévedésük, hogy ebben rosszul látták ezt a helyzetet, és továbbra is a maguk teljesítményére akarták alapozni azt, amit ahogyan Istennek tetszeni akartak. Ez a gondolat jelenik meg egyébként a gazdag ifjúnak a történetében, akinek tetszik Jézusnak a tanítása, azt, hogy amiket mond, az megragadja őt, és akkor oda megy, és azt kérdezi tőle, hogy mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet. És erre azt mondja neki Jézus, hogy tartsd meg a törvényt. Hát ugye ott van előtte, tartsd meg, megtettem ifjú koromtól kezdve. És akkor utána, hát még akar valamit cselekedni, azt mondja neki Jézus, hogy add el a vagyonodat, vagy oszd szét a vagyonodat, és kövess engem. És akkor itt már nincs tovább. Tehát itt szomorúan elmegy, mert ezt nem tudja vállalni. De ugye az ő gondolatában az van, hogy ő teljesíteni akar valamit, csinálni akar valamit azért, hogy elnyerje az örök életet, hogy valami teljesítményt akar felmutatni. Pedig itt nincs teljesítmény igazából, a Jézus követés lett volna az igazi teljesítmény, az, hogy Jézus fontosabb számára, mint minden más, de idáig sokan akkor nem jutnak el, és nem találnak rá. Tehát ilyen módon előre mutat mindenképpen Jézus irányába Keresztelő Jánosnak a tanítása és a fellépése, és kifejezetten az egymás iránti gondoskodása, szeretet, mindegyik a másikra irányul. Két ruhád van, egyiket add oda, ha nincs a másiknak étele, oszd meg vele. Hogyha valamilyen hatalmad lenne, ne élj vele vissza, se a vámszedők, se a többiek. Azért is másképp látja mindezt, mert ő egy másik látást, egy másik gondolatot próbál megélni, és ez nem az, ami a törvényeken belül mozog, hanem azon kívül. Kívül is van, mert ő a pusztában van. Tehát nem a templomban tanít, hanem a pusztában van. Az, hogy ő a pusztában van, ugye kiáltó hangja szól a pusztába, régebben mindig úgy értettem, hogy hát szól a kiáltó hangja a pusztába, de úgyse hallja senki. Mert ez egy ilyen pusztába kiáltott szó. De igazából ez nem ezt jelenti ebben az összefüggésben, hiszen a puszta az itt az, ahol az Istennel való találkozásnak a helye van. Ahová azok, akik Istennel akarnak találkozni, oda kivonulnak. Proféták, akkor ugye az eszénusok abban a korban, akik szintén úgy megpróbálnak kijebb lépni a társadalomnak a, nem a szigorú szabályain, mert még szigorúbban élnek, mint azok, tehát megpróbálnak Istenhez közelíteni, hogy eltávolodjanak azoktól a dolgoktól, amik egyébként a társadalomban, az embereket, vagy a városokban, a településeken meghatározzák. És kívül van, ő a pusztában szól, ahol az Úr megszólít, ahol az Úr hangja szól. Van egy ilyen kihívásos hangulata, vagy kihívásos üzenete az egésznek, és ki is mennek hozzá oda, tehát hogy nem Jézusnál majd láthatjuk, hogy ez nem pont így történik, de ez a jánosi szolgálat, ez ilyen. Gyertek ide, gyertek ki a pusztába, egy kicsit hagyjátok ott azokat a dolgokat, amik meghatároznak, amik körülvesznek, gondoljunk együtt arra, hogy mit akar tőlünk Isten, lássuk be a bűneinket. Tehát van egy ilyen fajta, helyzet, majdnem olyan, mint egy lelki gyakorlat, amire elmennek, és ott valamilyen impulzust kapnak ezek az emberek, és változást akarnak az életükben, az Istennel való kapcsolatban. Másik oldalról jön, Jézus irányába mutat, nem teljesen ugyanazt teszi, ugye itt Jézus később elmondja, hogy hát eljött János, nem evett, nem ivott, és hogy milyen aszkéta életet élt, aztán eljött az emberfia, ez ő maga, aki evett, ivott, ugye leült a bűnösökkel, és meghívták ebédre, elment a kánai mennyegzőbe, és még egyik sem tetszett nektek, egyiket sem fogadtátok el. Tehát itt látszik ebben, hogy mennyire más az, ahogyan Jézus és ahogyan János végzi a szolgálatát. Ez egy másik féle szolgálat, másik feladat, és ehhez van igazítva, ehhez a feladathoz. A harmadik dolog, ami számomra ebben a szakaszban fontos, hogy Jézusnak a munkáját készíti elő. Tehát ez az ő munkájának az előkészítéséről van szó, hogy készülnie kell az embereknek arra, hogy jön a szabadító, aki a megígért messiása Izraelnek. Hogy van valami, amit nekik is tenniük kell. És itt alapvetően egy fontos rész, azt gondolom, hogy van ilyen feladatunk, hogy valamit nekünk is tennünk kell. Valamit nekünk is válaszolni kell a hívó szóra. Nekünk is döntenünk kell. És a döntéseket mi hozzuk meg. Mi hozzuk meg azokat a döntéseket, hogy Isten mit jelent számunkra. Mi hozzuk meg azt a döntést, hogy mennyit ér számunkra. Mi hozzuk meg azt a döntést, hogyha megvallottuk a hitünket, akkor azt betartjuk-e, hogy azt tényleg úgy gondoljuk-e. Mi hozzuk meg azt a döntést, hogyha egyszer azt mondtam, hogy Uram, tényleg én a te tulajdonod vagyok, akkor tényleg az érdekel-e, hogy ehhez igazítsam az életemet, vagy úgy teszek, mint hogyha nem. Ez rajtunk áll. Nekünk kell dönteni. Nekünk kell Istennek a hívására választ adni. És utána ehhez a válaszhoz ragaszkodni. Mert kicsit olyanok is vagyunk, sajnos, hogy sokszor beszélünk, hitvallást mondunk, ígéreteket teszünk Istennek, és aztán pedig, minthogyha akár itt a templomban is, aztán pedig, mintha már ez nem lenne olyan fontos, minthogyha bizonyos helyzetekben ez már nem lenne olyan jelentős, vagy nem érne annyit. Azt mondja, hogy ti cselekedjetek. Azt mondja, hogy tegyetek ti valamit, jöjjetek el, bánjátok meg a bűneiteket, és Isten előtt igyekezzetek változtatni az életeteken. Tehát itt arról van szó, hogy azok az emberek, akik ott vannak, ők valami mást akarnak az életükben. Olyat, ami Istennek tetszik. Nem olyat, ami Istennek nem tetszik. Olyat akarnak, amely Isten akaratához igazodik. Olyan életet akarnak élni. És ezt fejezi ki az, amikor bemerítkeznek. És valahol ott van ez a mi oldalunk is ebben, hogy igen, az Isten igéje szól, mindannyiunkat meg akar szólítani, de nekünk kell kinyitni a fülünket, nekünk kell összetenni a kezünket, nekünk kell elmenni a közösségbe, ahol együtt dicsőítjük az Urat, ezt nekünk kell megtenni. Legalábbis erre hív bennünket az ige. Én elhiszem, hogy van olyan, hogy valakit egyszer csak, és történnek ilyenek, a semmiből Isten megszólít, de azért alapvetően azt látjuk, hogy a Bibliából szól hozzánk, a Szentlélek által szól hozzánk, és másik ember bizonyságtétele által szólít meg. És ez már a mi döntésünk, hogy nyitottak vagyunk-e erre, alkalmat adunk-e Istennek arra, hogy megszólítson, hogy formáljon, hogy alakítson. Ez a mi dolgunk, és bizonyos tekintetben, ugye ez Isten előtt is egy döntés, hogy mennyire fontos nekünk ez. Ez a fontos, más a fontos, mi miatt nem tudunk az Istenre figyelni. Jézusnak a munkáját készíti elő, és aztán utána itt nagyon röviden van leírva ez a megkeresztelkedés rész, de azért tudjuk, hogy Jézus is jön, és eleinte nem akarja János őt bemeríteni, hiszen azért nem akarja bemeríteni, mert ismeri Jézust, és tudja, hogy nem bűnös. Tudja, hogy nem bűnös. Nyilván mi tudjuk, hogy Jézus egyáltalán nem volt bűnös, annyira nem, hogy még az eredendő bűn, amit a születésünktől fogva hozunk magunkkal, még az sem volt rá igaz, hiszen Jézus az Atyától jött, a Szentlélek által fogantatott, ez is elmondja azt, hogy ő tökéletes Isten is volt, és tökéletes ember is volt, erre utal, tehát Jézus nem volt bűnös, mégis odaáll a bűnösök közé, és tudta János, ismerte őt, hogy nem élt olyan életet. Itt nyilván nem teológiai értelemben gondolja János azt, hogy Jézus nem bűnös, hanem hát ismerte az életét, hogy egy rendes ember. Ismerte az életét, hogy neki nincsenek olyan dolgai, amik miatt neki erre szüksége lenne. Azonban mégis nagyon fontos az, hogy így kezdődik Jézusnak a története, mármint nem a születés története, hanem az ő munkásságának a története. Egyrészt, mert mint összekapcsolódik, elismeri Jánosnak a szerepét ezzel, beáll abba a sorba, amit János mutat ezzel, illetve a másik része pedig, hogy rögtön látszik, hogy ő közösséget vállal a bűnösökkel. Nem bűnös, de mégis közösséget vállal, odaáll azokhoz, akiket meg akar menteni, nem felülről szól nekik, hanem közéjük áll, mellénk áll, látja a nyomorúságunkat, látja a bűn miatti terheinket, ott van velünk, és velünk is akar maradni. És annyira velünk akar maradni, hogy vállalja az életünket, vállalja azt, ami az emberi élettel járt, a szenvedést, a halált, vannak örömök is, kánai mennyegző, vállalja azt, hogy meghal értünk, és vállalja azt, hogy utána feltámadva a mennyben számunkra minket képvisel az Atya előtt. Tehát Jézus ezzel, mint egy jelképesen is jelzi ezt a helyet, vagy ezt a helyzetét. Ott van ebben benne az, hogy ahogy ő elindul, ahogy elkezdi 30 esztendős korában a működését, ezzel kezdődik, hogy közzé áll azoknak, akik Isten gyermekei, és közösséget vállal a bűnösökkel. Hát ezt később majd látjuk a történet folyamán, hogy ezt sokan nehezményezik is. Azok, akik azt gondolják magukról, hogy nem bűnös, hogy hát Jézus miért áll szóba azokkal, akik meg nyilvánvalóan bűnösök. Így indul el Jézusnak a munkássága, keresztelő János által előkészítve, ő beáll ebbe a sorba, és fölvállalja ezt a szolgálatot. Ami nem látszik, vagy nem olvastam tovább, látszik, csak nem olvastam tovább, ugye csak a 23. versnek az első felét olvastam, mert utána pedig a egy nemzetség táblázat van, kicsit hosszú is lett volna még ahhoz, meg kicsit unalmas is, ugye ezt nem olvastam el. Az érdekessége, két érdekessége van a nemzetség táblázatnak, hogy ez Józseffel, tehát a Józseftől kezdve visszamenőleg kíséri végig Jézus felmenőit, és egészen Ádámig kíséri végig. Van egy ilyen akkori elképzelés, hogy hogy nézett ki egészen Ádámig az emberiségnek a sora, és ezzel jelzi azt, hogy már Lukács rögtön ki akarja emelni, hogy Jézus az egész világ üdvözítője. Nem csak Máténál ez Ábrahámig van visszavezetve, ő a zsidó nép megígért megváltója, Lukácsnál viszont az egész világ üdvözítője, minden embernek az üdvözítője az Úr Jézus. Minden embernek ő az üdvözítője, és ő hív bennünket is arra, hogy mi is kövessük őt, mint akik hallottunk róla, mint akik elfogadtuk őt, és hogy készüljünk ne csak a karácsonyi ünnepekre, hanem készüljünk a vele való találkozásra, készüljünk arra, hogy értsük őt, hogy kövessük, és arra, hogy az ő akaratát megcselekedjük a magunk életében, amelyben vagyunk, amelyre elhívott bennünket. Így kezdjük mi is ezt az adventi sorozatot Jánossal, de nem Jánosnál megmaradva, hanem Jézussal folytatva, és ráfigyelve. Amen. Isten igéjére énekkel válaszoljunk. A 370. dicséret harmadik versét énekeljük. A 370. dicséretünknek a harmadik verse így kezdődik: Ó, mi édes vigasztalunk, légy kegyes megoltalmazunk. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, olyan jó újra és újra átélni az adventnek a reménységét, együtt is a te népeddel készülni az ünnepre, készülni szeretteinkkel együtt is, odafigyelni mindarra, amit te kijelentesz, és amitre te tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy reménységet adsz nekünk, azt a reménységet, hogy az igazi világosság már fénylik, és te elhívtál bennünket, hogy ennek a világosságnak a részesei legyünk, és hogy ebben a világosságban éljünk. Hogy általunk, a mi hitünkkel és a mi bizonyságtételünkkel másokat is elérhessél, ott, ahová helyeztél bennünket. Urunk, köszönjük neked, hogy elküldted értünk Jézust, köszönjük, hogy megismerhettük őt, köszönjük, hogy elfogadhattuk őt annak, akinek küldted, ami megváltó Úrunknak. Urunk Istenünk, kérésekkel is jövünk hozzád, és könyörgésekkel. Látod életünknek a helyzeteit, látod a nyomorúságot, ami sokszor nem is annyira a körülöttünk levő, hanem ami a helyzetünkben van. Látod a terheket, amit hordozni kell, betegségeket, gyászt, szomorúságot, veszteséget, vagy éppen a tehetetlenséget az életünkben, hogy szeretnénk valamit másképp tenni, valamin változtatni, de nem tudjuk az útját, és nem tudjuk a módját. Urunk, te legyél a mi életünknek a gyógyítója, te legyél a vigasztalója, te legyél a betegeknek a gyógyítója, te legyél a reménytelenségnek, a reménytelenségben élőknek az igazi reménysége. Urunk, erőt kérünk tőled, hogy szolgáljunk téged. A Szent Lelkednek az erejét kérjük a döntéseinkben, hogy akarjuk látni a te üzenetedet, és akarjuk látni a te akaratodat, hogy értsük meg, és a Szentlélek által adj erőt, hogy meg is cselekedjük. Köszönjük, hogy megváltottál bennünket a bűn rabságából, és elhoztál, kihoztál minket a te világosságodra. Imádkozunk minden gyülekezeti tagunkért, minden élethelyzetben levőkért. Imádkozunk, Urunk Istenünk, azokért, akik távol vannak tőled, és nem hallják a te szavadat, de mi annyira szeretnénk, hogyha megismernének téged. Imádkozunk az életünknek a kihívásaiért, légy kegyelmes és adj erőt ezekben. Imádkozunk mindazokért, akik betegek, akik nehézségek között vannak, és azokért, akik reménytelenek. Te gyógyítsad a mi emberi kapcsolatainkat. Kérünk gyülekezetünk bizonyságtételéért, református egyházunkért, és keresztény közösségeinkért szerte a világban. Könyörgünk a mi magyar népünkért, egyházunk és országunk vezetőiért. Imádkozunk a békéért, és elét hozzuk a kárpátaljai magyaroknak a sorsát. Urunk, olyan sok minden van, átzuk felettünk a történelem, a világnak az eseményei, és mi csak hozzád tudunk jönni, de hisszük, hogy te olyan Isten vagy, aki valóban meg tudsz szabadítani bennünket, és meg tudsz hallgatni. Készíts mindannyiunkat az ünnepre, készíts a családban, készíts a gyülekezetben, hadd örvendezzünk majd együtt a te kegyelmednek. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot is mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdettem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük a eddig érkezett adományokat, egyház fenntartói hozzájárulásra befizetett összegeket, persely pénzeket, úrvacsorai jegyekre adott adományt, magukat, az úrvacsorai jegyeket, köszönjük az urasztalán levő koszorút, és köszönjük a virágot is, amit adományba kaptunk. Szeretettel hirdetem, hogy a szeretett doboz akciónk, amivel a református szeretett szolgálattal együtt működünk, és őket támogatjuk, vagy segítjük az ő szolgálatukat, a mai nap zárul le, a dobozt ma fogjuk kibontani, és akkor a jövő vasárnap a dobozba érkezett, és az átutalással érkezett összegeket majd elmondjuk, kihirdetjük. Szeretettel hirdetem, hogy december 17-én Őrbottyánba viszünk süteményt. Kétféleképpen lehet ehhez hozzájárulni. Lehet süteményt sütni. Azt előző nap pénteken szoktuk összegyűjteni, tehát ez egy szombati nap. Pénteken délután lehet elhozni. Nyilván olyan süteményt kérünk, ami nem igényel hűtést, mert azt nem tudjuk megoldani. Hűtő kint hideg van ugyan, de valószínűleg ott sem tudják ezt így tárolni. Tehát aki szívesen sütne süteményt az őrbottyáni szeretett otthonnak, a lakóinak, ez egy olyan adomány, amiben biztos, hogy itt személyesen nem fogják tudni visszaadni, úgyhogy a legjobb adomány. Ők hát fogyatékos emberek, majdnem azt mondtam, hogy gyerekek, mert sokan olyan formában élnek, többen látták őket, különböző nehézségű ez a fogyatékosság. Az ő adventi karácsonyi ünnepségüket szeretnénk ezzel megédesíteni, ez a célja ennek az adománynak. Még fogjuk hirdetni, tehát ezt lehet úgy akár, hogy valaki készít, dobozba teszi, becsomagolja ezt a süteményt, és úgy is lehet, és vagy, hogy adományt ad, lesz, már van egy ilyen dobozunk is, illetve természetesen ez átutalással is ugyanígy működik, csak rá kell írni, hogy mire adjuk. A következő, hogy minden vasárnap a gyermekisten tiszteleten készülünk a szentesti alkalomra. Ugye szenteste 2 órakor kezdődik itt az istentisztelet, a gyerekműsorra énekekkel készülünk, illetve verseket is lehet elvenni. Szeretettel várjuk, különösen is nagy szeretettel várjuk a gyerekistentiszteletre a gyerekeket. Iratmissziót ajánlanám, fali naptár, biblia, olvasókalauz, biblia, énekeskönyv és az ünnepi rendhez igazodó képes lapokat is lehet találni. Kérem, hogy nézzenek szét. A istentisztelet után adventi vásár van a gyülekezeti terembe, a kis terembe. Itt ez a karácsonyi, ennek a bevétele a karácsonyi programokat szolgálja, gyerekcsomagra, illetve az idősek csomagjára tervezzük fordítani az ottani bevételeket. Kaptunk adományba korábban könyveket, ebből még mindig van valamennyi. Ha valaki szeretne elvinni, hát 100-200 forint, vagy ki mennyit szán érte, nézzenek körül. Ha hasznosítható, akkor szeretettel ajánljuk. Ezek használt régebbi könyvekről van szó. A legkülönfélébb történetben, szép irodalomtól kezdve, utazás, mindenféle témában vannak könyvek. Szeretettel hirdetem az alkalmak között, hogy szombaton a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnek lesz az alkalma, ami a délután, most igazából majd meg kell nézni, hogy hány órakor kezdődik, talán 4 órakor, köszönöm a segítséget, 4 órakor, néztem, csak nem voltam benne biztos, 4 órakor kezdődik a Csillaghegyi Közösségi Házba, meghívást kaptunk erre, és itt csillaghegyi aranypolgárokat is fogadnak, és úgy tudom, hogy a gyülekezetből is lesznek néhányan, akik most csillaghegyi aranypolgárok lesznek, úgyhogy menjünk el, hívták a gyülekezeti tagokat is, hogy vegyünk részt ezen az alkalmon. Zenés műsor, tehát egy nagyon szép alkalomnak ígérkezik, igyekszem én is ott lenni, remélem, hogy sokakkal tudunk találkozni. Ez szombaton 4 órakor a Csillaghegyi Közösségi Házba. Kedden kórus lesz, kicsit össze-vissza írtam, fel elnézést, kedden kórus lesz. Ez most egy különleges kórus alkalom, mert most is nagyon jó lesz, de most nyílt nap is van, be lehet kapcsolódni a próbákba. Tessenek megnézni, hogy milyen a kórusnak az alkalma, kedden 18 órakor a gyülekezeti terembe, és meg lehet, próbálja ki mindenki magát, próbálja oda a próbához magát, szeretettel hívnak mindenkit. A szerdán egy felnőtt konfirmációs alkalom is lesz, ahová mindazokat szeretettel hívom, akik még nem konfirmáltak, de szeretnének, vagy nem keresztelkedtek meg, de szívesen megtennék, illetve akik valamikor konfirmáltak, de már nem emlékeznek mindenre olyan tisztán, és szívesen felelevenítenék. Ez 6 órától körülbelül 6 óra 45-ig, tehát 18-tól 18.45-ig a gyülekezeti terembe lesz. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Ez azért ennyire pontosan fog véget érni, mert 19.15-kor már a Zoom-os biblia óra kezdődik, és hát ez így fog működni. Szeretettel hirdettem a gyülekezetnek, hogy adventi kézműves foglalkozás volt tegnap, megtelt a nagy gyülekezeti terem, minden hely elkelt, sőt még pótszékeket is kellett behozni, úgyhogy nagyon jól sikerült. Köszönöm szépen mindazoknak, akik ebben előkészítésben, szervezésben, lebonyolításban, rendrakásban részt vettek, és köszönöm Kolonics Ildikónak ennek az egésznek a kézben tartását. Az Isten tiszteletünk végén hirdetem, hogy megterítettük az urasztalát, és úrvacsorára várjuk az advent első vasárnapján a testvéreket, de úgy, ahogy eddigi rendünk is volt, befejezzük az Isten tiszteletet a himnusszal, és akkor a himnusz után már közvetítés nélkül, mert ugye élőben közvetítjük az Isten tiszteletet, folytatjuk az úrvacsorával. Az záró énekünk a 449. dicséret. A 449. dicséretnek 3 verse. A 449. dicséretnek az első 3 verse így kezdődik a 135. Zsoltár dallamára: Uram, téged tisztellek méltó hálaadással. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.